Szeretettel köszöntöm gyülekezetünket, testvéreinket, vendégeinket. A mai alkalommal a pusztába szeretnélek benneteket hívni. Ha nem is a fizikai helyzetváltozást átélve, de gondolatilag mindenképpen. Két esettel kapcsolatosan. Az egyik Jézus Krisztus pusztai megkísértése, a másik pedig az ószövetségi zsidó nép pusztai vándorlása történetének egyes epizódjai kapcsán. Szeretnék rávilágítani nagyon fontos párhuzamokra, és szeretném, ha megértenénk ennek a végidőre szóló üzenetét, levonnánk a legfontosabb következtetéseket a végidő hívő népére vonatkozóan. Mindenek előtt egy időbeli meghatározással kezdjük, hiszen ugye fontos tudnunk, hogy mikor játszódnak ezek az események. Jézus Krisztus pusztai megkísértése időszámításunk szerinti 27-re datálható. Ugye keresztségét, ha követjük, akkor rögtön utána olvassuk az írásban, hogy a lélek által elvitették Jézus a pusztába, és ott az ördög által bizony megkísértették. Az evangéliumokban több helyen olvasunk Jézus Krisztus pusztai megkísértéséről, én majd Máté evangéliumából fogom idézni a vonatkozó igehelyeket. Az ószövetségi zsidó nép pusztai vándorlásáról pedig azt tudhatjuk, hogy időszámításunk előtti 1445-től datáljuk 1405-ig. Tehát az egy 40 éves periódus volt. Jézus pusztai megkísértéséhez viszont 40 napot tudunk társítani, hiszen az írásban azt olvassuk, hogy 40 nap és 40 éjjel bőjtölt. Miért is kellett Jézusnak a pusztába mennie, és miért kellett az ószövetségi zsidó népnek a pusztába mennie? Jézus földre jötte, egy olyan különleges esemény volt, amihez egy nem mindennapi küldetés párosult. A golgotai áldozatról van szó, amely emberi ésszel föl nem fogható. Ahhoz, hogy ez az áldozat győzedelmes legyen, ehhez csak is úgy tudott felkészülni, hogy elvonul magányba olyan helyre, ahol csend és nyugalom veszi körül, és keresi az atyával való szoros kapcsolatot, és így ebből táplálkozva erősödik meg, és készül fel a küldetésére. És miért kellett az ószövetségi zsidó népnek a pusztába mennie? Most ugye, akik a szombatiskolába járnak, előnyben részesülnek, hiszen Mózes 5. könyvét tanulmányozzuk, és itt már nagyon sok hasznos gondolat ugye előkerült az ószövetségi zsidó nép pusztai vándorlásával kapcsolatban. Tudjuk jól, hogy milyen lázadozó népről van szó, hányszor kétségeskedtek, hogyan álltak hozzá ehhez a pusztai vándorláshoz, amelyet Isten nem 40 évre tervezett, hanem sokkal rövidebb időtartamra. De a hitetlenség és a lázadás bizony azt eredményezte, hogy Isten meghosszabbította ezt a pusztai vándorlást. De itt nem csak egy fegyelmező eszközről van szó Isten részéről, hanem egy nevelő, egy kegyelmi eszközről is szó van, hiszen ő a pusztai vándorlás során szeretetét, gondoskodását akarta megmutatni Izrael népének. Azt akarta, hogy mennyei gondolkodásmódra álljon át a gondolkodásuk. Azt akarta, hogy élő hitre jussanak, hogy folyamatosan érezzék az Istenre való utaltságukat, hogy állandóan könyörögjenek a pusztában Istenhez, folyamatosan fohászkodjanak hozzá. Hiszen tudjuk jól, hogy milyenek a pusztai körülmények. Hogyha emberileg akarnánk megfogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy sivárság, kietlenség, kopárság, egyes idegen nyelvekben ugye a puszta szóra ugyanaz vonatkozik, mint a sivatag szóra. És hát ugye a kiszolgáltatottság érzete, a reményvesztettség, a létbizonytalanság érzetét is hozzátársíthatjuk. Engedjétek meg, hogy Ihés Gyula könyvéből is idézzek néhány mondatot, néhány gondolatot, mit mond ő, hogyan vélekedik a pusztáról, a puszták népével kapcsolatban. A pusztát mindnyájan átmeneti területnek tekintették. Pusztainak lenni egy kicsit szégyen volt. A talajtalanságot, a földönfutást, a hazátlanságot jelentette, ahogyan az is. A puszták népe, saját magamon észlelt tapasztalatból tudom, szolganép. A puszták népe alázatos, nem számításból vagy belátásból az. Az bizonyos, hogy ami jót és szépet szolgáról el lehet mondani, az mind ráillik a puszták népére. Nem házasodott össze más népekkel. Ez a nép engedelmes annyira, hogy már parancsolni se igen kell neki, telepatikusan megérzi ura gondolatát, s már teljesíti is. De azt hiszem, hogy nagyon kifejezőek ezek a gondolatok. I.S. Gyula Puszták népe című könyvéből olvastam mindezeket, hogy ő hogyan látja a pusztát és a puszták népét. Igen, a puszta valóban látszólag zordnak tűnik, tele van zord körülményekkel, de ugye meg kellett tanulnia Izrael népének azt, hogy feltételes reflexévé váljon, mit akar az Úr, mit cselekedjen. Megtérésre hívás. Ez is feladata a pusztában pusztai létnek. Meg kell tanulnunk visszatérni az első szeretethez. El kell csendesülnünk, meg kell hallanunk Isten szavát. És nem csak egyetértenünk kell ezekkel, hanem ugye egy szívbéli megtérésnek, egy szívbéli átalakulásnak kell megtörténnie a pusztában. Isten hatalma erre is képes, hogy a semmiben, a nagy semmiségben átformálja a szíveket, és egy olyan jellemet fejleszten, ami hálás és engedelmes lelkűvé tesz bennünket. És ez volt a szándéka a zsidó néppel is, az ószövetségi Izrael népével is. Fontos feladat volt, hogy megértsék azt is a pusztában vándorlók, hogy fel kell venniük a lelki fegyverzetet, amit Isten kínál. Hiszen csak ezáltal tudnak ellenállni az ördög kísértéseinek, ezáltal tudnak engedelmeskedni Istennek. És ne felejtsük el, hogy az ellenség ereje a pusztában is ott van, és mindennél hatalmasabb. Ha valaki ezeket a gondolatokat szívében forgatja, ha megérti ezt az üzenetet, hogy mit jelent a pusztában lenni, akkor Isten nagy dolgokra tudja felkészíteni. Akár látjuk ezt Jézus küldetésénél is, de elmondhatjuk azt is, hogy Isten célja az ószövetségi zsidó nép pusztai vándorlásával az volt, hogy felkészítse őket Kánaán elfoglalására, és arra a küldetésre, hogy Istent hitelesen képviseljék a környező népek előtt. És ezek után, a bevezető gondolatok után nézzük meg Jézus Krisztus pusztai megkísértését, annak legfontosabb három eseményét, illetve mozzanatát. Ugye három kísértésről van itt szó. Az első kísértés az ugye úgy történik, hogy Jézus 40 napig böjtöl, imádkozik. El tudjuk képzelni, hogy milyen éhes lehetett, mennyire szenvedett az éhségtől, mennyire vágyott arra, hogy magához vegyen ételt. És ekkor jelent meg a kísértő. Mit mond Jézusnak? Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ugye megkérdőjelezi mindjárt Jézusnak Isten fiúságát, és egy olyan élethelyzetben próbálja elcsábítani, és engedelmessé tenni kísértésre, ami Jézus lényével összeegyeztethetetlen. És nézzük meg, mit mond Jézus, az igéből válaszol. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Felemeli Jézus az ige hatalmát, és azt mondja, hogy ez a fizikai táplálékon is túl tud mutatni. Olyan erőt tud adni, amivel az ember le tudja küzdeni a fizikai étvágyat. Még akkor is, hogyha 40 napig böjtölt. A hit és az engedelmesség példája ez Jézus részéről. És mi a második kísértés? A szituációt ugye az adja, hogy az ördög elviszi Jézust a Szentvárosba, és oda helyezi a templom ormára. Tehát egy igazi veszélyhelyzetről van szó. És ekkor azt mondja neki Sátán, hogy ha Isten fia vagy, akkor vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Milyen alattomos ez a kísértés? Hiszen az igével jön elő Sátán. Nem elég, hogy megint megkérdőjelezi Jézus Isten fiúságát, de az igével próbál támadni. Lapozzuk föl a 91. Zsoltárt, hiszen Sátán ugye ebből idéz, de pontatlanul. Mennyire kellett Jézusnak ismerni az igét, hogy észrevegye a hamisságot? Így hangzik a 91. Zsoltár 11-12. verse. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizdenek téged minden utadban. Tehát ez a két utolsó szó, a minden utadban, ez kimaradt. És folytatom az igeverset, 91. Zsoltárból. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Igen, ezt a vétket követi el Sátán, és látszólag ugye úgy tűnik, hogy hó, micsoda igazság szólal meg a szájából, de ennek a két szónak, ennek a minden utadnak igenis nagy fontossága van. Mózes 5. könyvét lapozzuk föl. Mózes 5. könyvének 5. verse, 5. fejezetének 33. verse így definiálja, mit jelent az, hogy minden utad van. Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt néktek, hogy éljetek, és jó legyen dolgotok, és hosszú ideig élhessetek a földön, amelyet bírni fogtok. Tehát a minden út azt jelenti, hogy az az út, amit az Isten jelöl ki. Csak is azon az úton lehet járni, amelyet ő ad nekünk, és ha nem ezt tesszük, akkor nem számíthatunk oltalomra, nem számíthatunk védelemre. Mit mond Jézus a válaszában Sátánnak? Ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Igen, ez egy Isten kísértés volt ez az eset. Mit értünk Isten kísértésen? Vakmerőség, elbizakodottság, hitetlenkedés, kételkedés Isten szavában, próbára tenni Istent olyan dologban, amiben ő nem ígért segítséget. Ez az Isten kísértés. És Jézus ezt szintén az igéből utasította vissza. Ő soha nem kért volna olyat, ami az atyának az akaratával ellentétes. És nézzük akkor a harmadik kísértést. Ugye az ördög elviszi egy magas hegyre Jézust, és megmutatá neki a világ minden országát és azok dicsőségét. Ott hever egy pompa, egy gyönyörűséges látvány, és azt mondja neki Jézusnak Sátán, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Mit kér Sátán? Azt kéri, hogy Jézus boruljon le ő előtte, őt imádja, ő neki engedelmeskedjen. Hódoljon be e világistenének. De hát ez is egy szemenszedett hazugság. Nagyon jól tudja Jézus, hogy Sátán kicsoda, és hogy ő csak ideig, óráig a világ fejedelme. Ő nem fogadhat el ilyen hamisítványt. Ráadásul Jézus soha nem volt zsákmányszerző, soha nem törekedett gyors meggazdagodásra, nem ezt a példát adta. Ő tisztában volt a földi küldetésével. Tudta nagyon jól, hogy Sátán kísértései a megváltási terv elbuktatására irányulnak. Ő ezt nem kockáztathatta meg. Mindig is jellemezte az atyához való hűsége. És azt mondja Jézus Sátánnak, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. És elküldte ugye Sátánt ezekkel a gondolatokkal. Mit jelent az imádat? Egy belső, erkölcsi meggyőződés alapján való engedelmesség. Valakinek engedelmeskedni, akinek az igaz voltát én erkölcsi meggyőződésből elfogadtam. Jézus így tett. Ő jól emlékezett arra, hogy mit vár el az Atya tőle, és ő nem borult le e világ Isten előtt. Nagyon fontos tanítások vannak ezekben a Jézusi kísértés példákban. És hogyha megnézzük, hogy honnan vette Jézus az igéket, amivel visszaverte Sátán támadásait, akkor jól láthatjuk, hogy Mózes 5. könyvéből idézi ezeket az igehelyeket. Mózes 5. könyvét fogjuk akkor fellapozni. Mindjárt az első kísértés, ami ugye az étvágyra, a testi szükségletekre irányult. Ugye itt a Jézusi válasz Mózes 5. könyvének 8. fejezetéből van. Lapozzuk fel tehát Mózes 5. könyve 8. fejezetét, és abból is ugye a 3. verset így olvasom. És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismerte, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Ezt kellett az ószövetségi zsidó nép szívére is rábeszélni, hogy vegye észre a zsidó nép, hogy szakadjon el egyiptomi húsos fazekaktól és az emberi biztonságtól, mert Isten a pusztában is tud róluk gondoskodni. A 2. mózesi könyvben olvassuk a 16. fejezetben, hogy ugye a nép Izrael fiai mit mondanak. Bár megholtunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ülünk vala, amikor jól lakhatunk vala kenyérrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy minden sokaságot éhséggel üljétek meg. És mit ígér Isten? Úgy olvassuk a 2. mózesi könyv 16. fejezet 8. versében, este húst ad az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok. Nagyon sokszor megfigyelhették az Isten gondoskodását. Felhő és tűzoszlopban gondoskodott róluk. Azután ugye azt is olvashatjuk, hogy a ruházata egyikőjüknek se kopott el, a lábuk meg nem dagadt, úgy hordozta 40 évig a pusztában Isten őket. És mégis a népről azt látjuk, hogy Istenük a hasuk volt. Odáig el tudtak jutni, hogy azt mondták erről a mannáról, amit a Jóisten minden nap megadott nekik, szombatot kivéve, azt mondták erről a mannáról, hogy hitvány eledelt, utálja a mi lelkünk. Nem voltak megelégedve Istennel, pusztán az emberi látható dolgokra néztek. És akkor nézzük meg azt is, hogy Jézus pusztai megkísértésének 2. válasza mi is volt. Ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Tehát ugye az Isten kísértést így hárította el Jézus. Szintén Mózes 5. könyve 6. fejezetének 16. versét idézte. Ezt így olvassuk. Meg ne kísértsétek az Urat, a ti Isteneteket, miképpen megkísértettétek Masszában. Mi volt Masszában? 2. mózesi könyv 17. versében találunk erre vonatkozóan tudnivalókat. Itt ugye az a helyzet állt elő, hogy nem volt a népnek vize, és így olvassuk a 17. fejezet 2. versében, hogy verseng vala azért a nép Mózessel is mondák, adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És mondta nékik Mózes, miért versengtek én velem, miért kísértitek az Urat? És a 7. verset így olvasom, ugyanebből a fejezetből. És nevezé annak a helynek nevét Masszának és Miribának, Izrael fiainak versengéséért. És mert kísértették az Urat mondván, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen? A számtalan példa ellenére is megmaradtak ennél a kemény nyakúságnál, ennél az emberi gondolkodásnál. És nagyon sok szomorúságot okoztak ezáltal Istennek. A 78. Zsoltárból szeretnék még idézni, annak is a 40-től 42. verséig. Így olvasom. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól. Igen, ha az ember mindig a szemmel látható nehézségekre, akadályokra, viszontagságokra néz, elfelejti felidézni Istennel szerzett tapasztalatait, elfelejti Isten ígéreteit felidézni, akkor valóban itt tud kikötni. Ez viszont nem jelent megmenekedésre esélyt semmiképpen. Nem szabad, hogy hagyja az ember, hogy meginogjék bizalma Istenben. Nem szabad, hogy engedje, hogy a kísértő azzal kísértse, hogy Isten nem mond igazat, vagy Isten nem tudja megvédeni. Látjuk a 12 kém esetéből is, ugye 10 kémnek a hitetlenségét, és látjuk 2 kémnek, ugye ők kiválasztott emberek voltak, tehát nem akárkik, látjuk 2 kémnek azt a hitét, azt az élő hitét, amivel bizonyságot tettek a népnek arról, hogy ha az Úr megígérte, akkor bármilyen nehézségeket is látunk, bármilyen óriások földjéről is van szó, bármilyen létszámú fegyveres erőről, vagy ellenségről, a mi részünk nem a kételkedés, hanem igenis higgyük azt, hogy Isten oda be tud bennünket vezetni. És erre is mennyi példát adott az ószövetségi zsidó népnek a Jóisten. Hányszor volt az, hogy ugye ellenséggel kellett megküzdeniük, és nem nekik kellett harcolniuk, nekik vesztegnek kellett maradni, mert az Úr harcolt érettük. És nekik adott náluknál hatalmasabb népeket is. És akkor nézzük meg, szintén ugye Máté evangéliumához lapozzunk vissza, ahonnan Jézus pusztai megkísértésének történetét, illetve vannak egyes fejezeteit már idéztem. És most nézzük meg akkor a harmadik kísértésre adott jézusi választ. Eredj el, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Ezt az idézetet Mózes 5. könyvének 6. fejezetében találjuk. Tehát most visszalapozunk akkor Mózes 5. könyvéhez, a 6. fejezethez, és ott a 13. igeverset így olvasom. Féljed az Urat, a te Istenedet, ő néki szolgálj, és az ő nevére esküdjél. És engedjétek meg, hogy hozzávegyem a 14. verset, mert logikailag nagyon kapcsolódik, noha a jézusi válaszban nem szerepel, de logikailag nagyon ide illeszkedik. Így hangzik a 14. vers a 6. fejezetből. Ne járjatok idegen istenek után, azoknak a népeknek istenei közül, akik körültetek vannak. Elég világos Istennek az útmutatása. Második Mózes könyvében, ugye a 20. fejezetben olvasunk azokról a törvényekről, amelyeket Isten adott, amikor kihozta Egyiptom földjéről a zsidó népet, akkor ugye a Horeb hegyénél megtörtént a törvényadás. És Mózes olyan sokáig volt távol emberileg nézve, hogy a nép ezt nem tudta elfogadni, és mit tettek? Aranybórjút öntöttek. Holott világos volt a második parancs, amit Isten a szívükre helyezett. Ugye azt mondta Isten nekik, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltően szerető Isten vagyok. Tehát az imádat egyedül Istent illeti, és nem idegen isteneket. Emlékezzünk vissza, hogy hányszor kötötte a szívükre, hányszor helyezte ezt a parancsolatot, ugye, hogy ne kössenek szövetséget a környező népekkel, mert eltérítik őt az élő Istentől. Ez a nagy veszély forrása. Nem lehet imádni más isteneket, nem lehet elvegyülni pogány kultuszokkal, mert annak bizonyára van, eltévejedünk az élő Istentől, és akkor nem igényelhetjük az oltalmat, nem igényelhetjük a védelmet. Hányszor mondta Isten azt, hogy távozzanak el a bálvány kultuszoktól? Ugye itt van például Mózes 7. könyve, Mózes 5. könyvéből a 7. fejezet, és annak is ugye a 3., 4. és 5. ige versét így olvassuk. Sógorságot se szerez ő velük, a leányodat se adja az ő fiaiknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak. Mert elpártoltatja a te fiadat én tőlem, és idegen isteneknek szolgálnak, és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és hamar kipusztít titeket, hanem így cselekedjetek velük. Oltáraikat roncsátok le, oszlopaikat törjétek össze, berkeiket vágjátok ki, faragott képeiket pedig tűzzel égessétek meg. Volt tehát elég sok intelem, ami elhangzott Isten részéről, szerette volna a népet megóvni. És mégis hányszor volt az, hogy másnak adtak tiszteletet, más istenek előtt borultak le, és nem az élő Isten előtt. Ugye emlékszünk még bizonyára arra a történetre, amelyet Mózes 4. könyve rökít meg. Bálám és Bálák története után ugye nem sikerül a csalás, ugye nem fog a varázslás Jákobon sem, a jövendőmondás Izraelen, és Bálám ugye áldást mond. Majd ezt követően az ellenség nem érte be ennyivel, hogy nem aratott győzelmet. Mi történik? Mózes 4. könyve 25. fejezetéből így olvasom az első 3 igeverset. Mikor pedig Sittimben lakozik vala Izrael, kezdte a nép paráználkodni Moáb leányaival. Mert hívogaták a népet az ő isteneik áldozataira, és evék a nép, és imáda azoknak isteneit. És odaszegődik Izrael Baál Peorhoz, az Úr haragja pedig felgerjede Izrael ellen. Nagyon veszélyesek ezek a pogány kultuszok, és látjuk, hogy a kiválasztott zsidó nép is bizony könnyen elejthető volt. Ha valaki nem áll az ige talaján, nem az Istene az ő védelme, akkor a pogány kultuszok megigézhetik. Igen, Isten egyháza is el tud tévejedni. És mit jelent a Bibliában a lelki paráznaság? Pogány kultuszokkal való szövetségkötést, vagy pedig amikor vallási hatalom politikai hatalommal köt szövetséget. Nem véletlen volt ez a sok-sok óvás és intelem a Jóisten részéről, és ne felejtsük el, hogy ezek a kísértések, amelyek az ószövetségi Izrael népét is érték, vagy amelyekről olvastunk Jézus pusztai megkísértése kapcsán, ezek a kísértések minden korban megvannak, és a lehető legveszélyesebb kísértések. Mindezek alapján akkor nézzük meg, hogy milyen tanulságokat mondhatunk le a végidőre vonatkozóan, mi az, amit nekünk jól meg kell szívlelnünk, azért, hogy meg tudjunk állni ezekben az időszakokban, amelyekről tudjuk, hogy igen vészterhes időszakok. Ne feledkezzünk el, hogy az étvágy, a testi szükségletek kielégítése nagyon nagy erőt képvisel. Ne feledkezzünk el arról, hogy így ír Ellen White a végidő legvégéről, hogy akik hűségesek Istenhez, minden földi ellátást nélkülözni fognak. Hogyha belegondolunk abba, hogy már most is milyen jelenségeket látunk a világban. Egyrésztről még megvan a gasztronómia Istenének való hódolás sokak részéről, de másrésztről pedig ott van az éhség, a szárasság. Látjuk azt is, hogy ellátási gondok vannak már egyes országokban, és ez Európa határait is elérte. Akkor nekünk a feladatunk ugye az, hogy megfogadjuk a Jóisten intelmeit, és próbáljunk berendezkedni egy egyszerűbb életvitelre. A Jóisten egészségügyi törvényeket is adott nekünk, amelyek tanulmányozása és megtartása nélkülözhetetlen. Nem félelemből, hanem erkölcsi, belső egyezés, elfogadás alapján. Feltehetjük a kérdéseket magunknak. Nem kell most erre válaszolni, de tegyük fel ezeket a kérdéseket magunknak, hogy felkészültek vagyunk-e mi akár a nélkülözésre is. Van-e akkora hitünk, hogy elfogadunk a Jóistentől olyan helyzeteket is, amikor éhséget enged meg? Többnek tekintjük-e Isten igéjét bármilyen fizikai tápláléknál? Érdemes ezeken elgondolkodni, és szeretném felhívni a figyelmet az egészségügyi törvényeken kívül még egy fontos dologra. Ellen White 1863. június 6-án Otsegóban, ez egy Michigan állambeli település, egy látomást kapott, amely ugye az egészségügyi üzenet révén, illetve ilyen néven vált ismerté. Hadd ajánljam ismételten ezt a könyvet, már biztosan sokan forgattátok, de akik nem, akkor soha nem késő kinyitni ezt a könyvet. Ellen White drámai proféciáiról szól, és ennek a könyvnek a negyedik fejezete arról a látomásról szól, amely megmentette egy egyházat. Az egészséges életmód alapelveiről szól. Ebből olvasnék most néhány rövid részletet. 1840-ben, amikor Isten elhívta Ellen White-ot a prófétai szolgálatra, mindössze 17 éves, törékeny, 36 kilós lányka volt, akit másoknak kellett vinni. Az orvosok azt mondták a szüleinek, hogy gyermekük néhány hónapon belül meg fog halni. Amikor azonban eljött az idő, hogy látomásairól szóljon, Isten erőt adott neki ahhoz, hogy beszéljen, és friss bátorsággal induljon tovább. Túlélte szinte minden kortársát, és messze túlszárnyalta őket abban, amilyen tartalmas, termékeny életet élt. Nem csak tanította az újdonság erejével ható, korát meghaladó egészségügyi elveket, hanem legjobb képességei szerint, néha a legnehezebb körülmények között, meg is élte azokat. Munkatársai hamar felismerték, milyen előnyökkel jár, ha követik ezeket az elveket, és legtöbbjük tapasztalta is a javulást saját életében. És most jön talán a legfontosabb gondolat. Ezek az alapelvek kiállták már több mint egy évszázad próbáját, és a jelenlegi kutatások is igazolják ezeket. Hát úgy gondolom, hogy ez az üzenet mindenképpen ugyanolyan értékű számunkra, mint az evangélium üzenete, és ne felejtsük el, hogy épp Ellen White ír arról is, hogy lesz idő, amikor embereknek nem tudunk közvetlenül evangéliumot hirdetni, hanem csak az egészségügyi üzenet révén tudunk segítséget nyújtani, és így tudunk majd örömüzenetet is hirdetni számukra. Ehhez viszont nagyon fontos, hogy mi magunk is részesei legyünk, megéljük ezeket az alapelveket, életünk részévé tegyük. És itt is feltehetjük a kérdéseket, hogy ismerjük-e az egészségmegőrzés 8 alapelveit, gyakoroljuk-e ezeket életünk mindennapjaiban. Ismerjük-e a teljes értékű növényi táplálkozás előnyeit, a gyógynövények gyógyhatásait, alkalmazási módjukat, a betegségek kezelésének egyszerű házi gyógymódjait. Tisztában vagyunk-e testünk működésével, és tudjuk-e azt, hogy hogyan tudjuk immunrendszerünk működését folyamatosan karban tartani? Fontos kérdések ezek, hiszen ezek által, az üzenetek által is Isten vissza akar bennünket egy természetközeli életmódra vezetni. Kérdezzük meg azt is magunktól, hogy gyakoroljuk-e a böjtöt, a lemondást, tudunk-e mértékletesek lenni, tudunk-e önuralmat gyakorolni. Az étvágyunkat tudjuk-e értelmünk alá helyezni. Nem kis kísértés ez, ami ránk vár. Ezért is hívja fel a figyelmünket az írás, Isten parancsa is, és Ellen White proféta asszony is arra, hogy figyeljünk oda ezekre. De aki hűséggel odafigyel ezekre, és hűséggel követi Isten tanácsait, a nyomorúságos időben is számíthat arra, hogy megmenekül, és az Isten eltartja őt. Ahogyan mannát hullajtott egykoron az Isten Izrael népének, ahogyan Illést is táplálta a hollók által. Úgy a pusztában is asztal tud teríteni, oázis tud fakasztani. És így olvassuk a 37. Zsoltár 18.-19. versében. Jól tudja az Úr a fedhetetleneknek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éhség napjaiban. Isten mindig fog adni az ő hűségeseinek megfelelő táplálékot. Lehet, hogy a legegyszerűbbet, de az biztos, hogy megfelelő lesz, és fent tudja tartani az életüket. És engedjétek meg, hogy Jelenések könyvére is utaljak, mint egy nagy profétikus irat, ugye. A 12. fejezet 6. versében olvasunk arról, hogy az asszony a pusztába elfut. Ugye itt a hívő egyház üldözéséről, a hívő maradék üldözéséről van szó, akik a pusztába kényszerülnek. És mit olvasunk a pusztáról itt? Istentől elkészített hely a puszta, és ott táplálják a hívő maradékot. Tehát itt is van, nem csak a Biblia elején, hanem a Biblia végén is megszólal ez az üzenet, hogyha Isten a pusztába hív, ha a hívő népet ott akarja tartani, akkor fog ő gondoskodni arról, mert elkészíti azt a helyet, hogy tudja táplálni. És még Habakuk könyvéből hadd idézzek egy nagyon szép gondolatot, Habakuk könyve 3. fejezet 17. és 18. igeversét. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Hát elmondhatjuk, hogy hatalmas hitről tanúskodnak ezek a sorok, és nekünk is ezt a hitet ajánlja a jó Isten. És akkor nézzük meg a második kísértést, ugye az Isten kísértés. Hogyan fog ez lecsapódni itt a végidő korszakában? Jézus nagy profétikus beszédében olvasunk ugye arról, hogy milyen nyomorúságos idő lesz, olyan, amilyen a Föld kezdete óta mindez idáig nem volt. Olvasunk a vajudási fájdalmakról, természeti katasztrófákról, háborúkról, járványokról, éhségekről. És olvasunk arról is, hogy megnő a démonikus erőknek a hatalma, hihetetlenül fel fognak erősödni. Jézus felhívja a figyelmet arra is, ugye, hogy Sátán beöltözik a világosság angyalának, és olyan megigéző erővel fog hatni mindez, hogy szinte azt érezzük, hogy magával ragad. Tehát el se tudjuk most képzelni szerintem emberileg, hogy milyen veszélynek vagyunk kitéve, csak úgy körülbelül kapizsgálhatjuk mindezt. És ne felejtsük el, milyen lesz a környezet. A második Zsoltára emlékezzünk vissza, annak van egy eszkatológikus, tehát a végidőre vonatkozó üzenete. Így olvassuk a második Zsoltárban. A föld királyai és a fejedelmek összegyűlnek, tanácskoznak az Úr ellen és Messiása ellen. Tehát itt egy Isten elleni lázadásról van szó, ami a vég idején fog igazán kiteljesedni. Egy ilyen környezetet képzeljünk el, ahol ott van az Isten tagadó, Istenétől függetlenedni, autonóm módon élni akaró ember, virágzik ugye egyrésztről az ateizmus, másrésztről pedig ott van a kegyesség látszatába burkolózott vallásos világ. De ugye megtagadják Isten igéjének átformáló erejét. Ilyen körülmények között, amikor ugye embertömegek békjónak, köteléknek tekintik a mindenható Isten hatalmát, ettől akarnak elfordulni, ugye bilincseiket le akarják rázni. Egy ilyen közegben azt hiszem, hogy joggal merül föl az, hogy igen, igen, az ember talán hajlamos lehet arra, hogy maga is zúgolódjon. És ne felejtsük el azt se, hogy mi magunk, ha a testünket nézzük, gyengék vagyunk. A lélek kész, de a test erőtelen, és ezzel is számolnunk kell. A hitető erőkkel, a hamis prófétákkal. Ezek mind-mind arra ösztönöznének, hogy zúgolódjunk Isten ellen, lázadjunk Isten ellen, de az ige nem erre ösztönöz bennünket. Engedjétek meg, hogy Pál apostol példáját megemlítsem. Ő ugyan nem a végidőnek az apostola, de mégis tanításai messzehatóak és korunkra is érvényesek. Pál apostol leveleiből szeretnék idézni, hogy ő hogyan viszonyult a megpróbáló nehéz körülményekhez. A második korintusi levélből szeretném, hogyha a negyedik fejezetnél kinyitnánk az írást, tehát a második korintusi levél negyedik fejezeténél, és a nyolcadik fejezettől olvasnám, nyolcadik verstől tizedik versig olvasnám az ige verseket. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Ezt tanácsolja nekünk az apostol, és a zsidókhoz írt levél harmadik fejezetében is azt olvashatjuk, 7-től 9. versig, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ez ugye Isten szavára vonatkozik, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés a manapján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Ne keményítsük meg a szívünket, hanem szálljunk szembe ugyanúgy, ahogy az ige tanácsolja, és ahogy Jézus is el tudta hárítani az Isten kísértést. Ez mi nekünk is megadatik, akkor is, hogyha ilyen feszítő, nehéz körülmények között kell élnünk a napjainkat. És utoljára szóljunk akkor a harmadik kísértésről, ami ugye a világ szeretete, az ellenség előtti leborulás, bálványimádás kérdése. Nem tudom, hogyha rangsort kellene felállítani, melyik lenne a nagyobb, ezen úgy elgondolkodtam. Kicsit hajlok arra, hogy talán ez a kísértés lehet a legnagyobb itt a végidőben. De nem is ez a lényeges, hanem a lényeges az, hogy mindhárom kísértést nagyon komolyan kell vennünk, és tanulnunk kell belőle. Jelenések könyve harmadik fejezete ír ugye Laodícia népéről, illetve Laodícia népének szóló üzenetről. Laodícia népe, ugye a magát hívőnek valló nép, akiről látjuk azt, hogy büszkélkedik a nagy ismeretével, annak ellenére, hogy megadatott ez az ismeret, látjuk azt, hogy életüket nem jellemzi az, hogy Isten igéjének megszentelő hatalma megnyilatkozna. Látjuk a lelki elvakultságot. Látjuk azt, hogy milyen hitetlenek, mennyire kiegyezőek, belekényelmesednek a jólétbe. És ugye hiányzik az élet, szentség az életükből. És Isten mit mond? Elveti ezt a népet? Nem veti el ezt a népet, hanem megfeddi, és megtérésre hívja. Ajánl nekik 3 gyógyszert. Mi az, amit Isten gyógyszerként felajánl? Az biztos, hogy a tökéletes dolgokról van szó. Azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Mi ez a tűzben megpróbált arany? A kipróbált élő hit. Ugye erről beszéltünk a pusztai vándorlás során, mint fontos célja Istennek, hogy élő hitre tudjunk jutni. Ismét előjön ez az élő hit. Fehér ruhát ajánl, ami ugye a tökéletes jellemtisztaságot foglalja magában. És a 3. gyógyszer, amit Isten Laodícia népének ajánl, az a szemgyógyító ír. És mit jelent ez a szemgyógyító ír? Isten beszédének meghallása, szívbéli megértése, a Szentlélek munkája által. Ezeket a gyógyszereket ajánlja Isten. És miért fontos, hogy ezekkel jól tisztában legyünk? Mi lesz az ellenpólus? Lesznek varázsgyógyszerek, lesznek álgyógyszerek az ellenség részéről. Jelenések könyve 13. fejezete beszél a fenevadról, arról a fenevadról, amely halálos sebbel megsebesítetett, de újra erőre kap, és ez a halálos seb begyógyul. Egy olyan antikrisztusi erőről van szó, amelynek az erejét sárkány adja. És ugye azt is olvassuk jelenések könyvében, és csodálván az egész föld követi a fenevadat, és imádák a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádák a fenevadat. Óriási hatalom lesz ennek az antikrisztusi erőnek a birtokában. És a hitetés az egyik jellemző varázsitala lesz. Jellemzője lesz az, hogy hamis kultuszokkal, hamis szombatnappal akarja eltéveíteni Isten igéjétől, még a hívőket is. És nem fogja beérni a hitetéssel, erőszakot is fog alkalmazni. Azt is olvassuk, ugye, hogy egy lelkiismereti kényszert fog alkalmazni mindazok ellen, akik ugye nem kívánják felvenni a fenevadnak a bélyegét. Nem akarnak azonosulni ezzel. A fenevad bélyegének a felvétele azt jelenti, hogy a fenevadnak adni az imádatot, ő előtte leborulni, engedelmeskedni az ő gondolatainak, törvényeinek, ugye ezek mind-mind emberi parancsok, és az Isten igéje óv bennünket ettől, hogy nem lehetünk engedelmesek mindennek, csak az Isten igéjének. Az antikrisztus erő, amely megváltoztatja Isten törvényét, ugye erről ír Dániel próféta is. Békét és biztonságot hirdet. Akkor, amikor Jézus második eljövetele közeleg, és éppen, hogy a felkészülésről lenne szó, hogy valóban mindenki életében meg tudjon történni minden változás, ami szükséges ahhoz, hogy felkészülve várhassa Jézus második eljövetelét, akkor béke és biztonság hirdetése zajlik. Ne feledjük, hogy ez a varázsgyógyszer, ez a varázsital, ez bizony hatalmas ellenerő lesz, és egy ilyen kényszer fog megjelenni az idők végezetén. De ugyanakkor itt van a 3. angyali üzenet is, amelyet Jelenések könyve 14. fejezetében olvasunk. Jelenések könyve 14. fejezetét, hogyha kinyitjuk, itt világosan szól ez az üzenet arról, hogy így hangzik: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. És ugye jön a 2. angyal üzenet, amely meghirdeti Babilonnak a leomlását. Ugye ez a leomlás, ez egy erkölcsi bukást jelent. Babilon, a parázna egyház, aki eltévejedett Istenétől, és ugye aki részegítő borral itatja a föld lakosait, királyait. Erről ezt mondja a második angyal üzenete. Leomlott, leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznoságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És aztán jön ugye a harmadik angyal fejező üzenete. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába. És kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. Igen, tömegek fogják követni ezt a globális vallási és politikai összefogást, és tudjuk nagyon jól, hogy ez ugye egy bizonyos ideig lesz csak így, hiszen a hatodik csapásnál le fog hullani a lepel erről az ámító antikrisztusi erőről, és tudjuk jól, hogy Isten ki fog szállni népe megszabadítására. Ezeket az intelmeket helyezi a Jóisten a szívünkre. Figyeljünk jól oda ezekre a kísértésekre, mind az étvágy a testi szükségletek kísértésére, az Isten kísértésre, és a világnak való behódolásra, a világ imádatára, a fenevad bélyegének a felvételétől óv bennünket, mert olyan erővel fog mindez megjelenni, hogy mi emberileg ennek nem fogunk tudni ellenállni. Csak is az Isten igéje, a belévetett bizalom, az fog tudni megtartani mindannyiunkat. És ne féljünk a pusztába menni. Isten a népét azért is vezeti a végidőben a pusztába, mert végre kell hajtania a szívcserét. Elő kell készítenie egy népet, meg kell tisztítania egy népet azért, hogy küldetését be tudja tölteni. Isten népének nagyon fontos, különleges küldetése van a végidőben. Útkészítőnek kell lennie Isten népének. Romlás közepette kell építő munkássá válni. Elő kell készíteni azt az utat, ami Jézus második adventje előtt szükséges. Tömegeket kell fölkészíteni arra, hogy forduljanak el az ember alkotta vallásosságtól, és az élő Istent imádják. Reformációt kell végrehajtani. És prófétai szolgálatra is hívja a népét Isten. Engedjétek meg, hogy Jelenések könyve 10. fejezetéből felolvassak egy nagyon fontos megbízó levelet, amit a hívő maradéknak címzett Isten. Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek és nyelvek és királyok előtt. Joel próféta könyvében is olvasunk a végidei prófétai szolgálatról. És Máté evangéliuma 24. fejezetében is találunk erre vonatkozóan kijelentést. Ugye bizonyságul hirdettetnie kell a föld lakosainak a hiteles evangéliumnak. Így olvassuk Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében. Az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Emberfeletti szolgálatról van szó, és ezt a küldetést valóban akkor tudjuk csak teljesíteni, hogyha engedjük, hogy Isten bennünket is a pusztába vezessen, megtisztítson és felkészítsen erre a küldetésre. És engedelmeskedjünk ennek a hívószónak. Ne keményítsük meg a szívünket, hanem legyünk Istennek engedelmes szolgái, és töltsük be ezt a feladatot, elhívást. Ne találtassunk hiával, hanem bízunk abban a reménységben, hogy Isten bennünket is üdvözít, ha hűséggel megtartjuk minden elvárását. Ebben segítsen meg bennünket a jó Isten, hogy így éljük minden napjainkat. Amen. Mennyei édesatyánk, drága szerető jó úrunk! Hálát és köszönetet mondunk, Urunk Istenünk, hogy Te ilyen gondoskodó Isten vagy, hogy felhívod a mi figyelmünket, hogy a legnagyobb kísértéseknek hogyan tudjunk ellenállni. Köszönjük neked ezeket a példákat az ószövetségi zsidó nép életéből, és köszönjük neked Jézus Krisztus példáját is, amiből erőt meríthetünk, hogy milyen hatalma van az igének, hogyha azt jól ismerjük, akkor lehetőségünk van a legnagyobb sátáni támadásoknak is ellenállni. Istenünk, kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy mi az ige szorgalmas kutatói, tanulmányozói legyünk. Nehogy megtévesszen bennünket a családság, hanem add, hogy mi ezen a kősziklán álljunk, amit Jézus jelent számunkra. Add Istenünk, hogy le tudjunk mondani minden olyan dologról, ami neked nem kedves, és olyan életet tudjunk élni, amit te elfogadsz. Add, hogy mi ne csak az ige hallgatói legyünk, hanem megcselekvői. És segíts bennünket, Istenünk, hogy engedelmesek legyünk, amikor te a pusztába hívsz bennünket, hogy neveljél a körülményeink által. Akkor mi ezt hálával fogadjuk. Lássuk meg ebben a te szeretetedet. És köszönjük, Istenünk, azt, hogy te ezek által, az élethelyzetek által is győzedelmet akarsz nekünk adni. Köszönjük, hogy mi követhetjük mindazt az utat, amit te nekünk kijelölsz. És segíts abban is, hogy erről soha le ne térjünk. Istenünk, szívünk vágya, hogy eleget tudjunk tenni annak a küldetésnek, amire te a végidő népét elhívod. Tégy bennünket alkalmassá erre a küldetésre. Óriási a feladat, Istenünk, de nem rettenünk meg ettől, mert tudjuk, hogy ha te vagy az oltalmunk, a segítségünk, akkor minden túlerővel szemben mi győzedelmeskedhetünk. És segíts, Istenünk, hogy általunk is te dicsőjél meg, és a te műved növekedjék nagyra, és adj minél több megtérőt ebben a korszakban is. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod kérésünket, és szent lelked által jelen vagy közöttünk, és életünk minden napját neked szentelhetjük. Jézus nevében. Amen.
Amen.